Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 81. Zsoltár éneklésével. A 81-es Zsoltárt énekeljük, amely így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Az első két verset énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva hívjuk segítségül Urunkat, Istenünket a 130. Zsoltár éneklésével. A 130. Zsoltárt énekeljük mind a négy versével. A negyedik versnél, amikor így kezdődik: Izrael, az Istenben vesd reménységedet, ekkor kérjük, hogy akik a gyermekisten tiszteletre mennek, majd az alattunk levő gyülekezeti terembe menjenek. A 130. Zsoltár így kezdődik: te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk a János szerinti evangéliumban, az evangélium 14. részében, a 14. rész első 6 versében így: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra. S ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólító hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, előtted hajtunk fejet ezen a vasárnapon, hiszen mindenható és könyörülő Isten vagy. Te vagy az, aki teremtetted a világ mindenséget, aki megalkottál bennünket is, és te vagy az, aki nem hagytál bennünket a kárhozatban, hanem utánunk jöttél, méltatlanok után, hogy megragadjál, és az örök élet felől biztosítsál. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az evangélium bennünket is elért. Az örömhír, hogy Jézus Krisztus által atyánká lehetsz. Köszönjük neked, hogy nem csak a világot csodálhatjuk álmélkodással, amelyet alkottál, hanem azt a tervet is, amelyet véghez vittél, érettünk. Köszönjük neked, hogy így hívtál el bennünket, hogy országodnak legyünk a polgárai, hogy hozzád tartozzunk, hogy a te gyermekeidként élhessünk ebben a világban, és tanulhassunk úgy járni a te utaidban, ahogy mindig is tervezted, ahogyan a te teremtési rendet szerint van. Köszönjük, Urunk, hogy akkor is elfogadsz, hogyha botladozunk, akkor is, hogyha nem vagyunk elég lelkesek ebben az utánad járásban és követésedben. Köszönjük, hogy megerősítesz újra és újra bennünket. Köszönjük, hogy felemelsz, s hálásak vagyunk a tanításért, hiszen szükségünk van arra, hogy te tanítsál, te légy velünk, hogy a te kegyelmedet újra és újra tapasztaljuk. Urunk, eljöttünk ma is hozzád, jöttünk hozzád onnan, ahol élünk, a családunk, a szeretteink köréből, vagy lehet, hogy pont onnan, ahol egyedül vagyunk. Jöttünk a reménységünkkel, jöttünk a gyászunkkal, jöttünk a szomorúságunkkal, de jöttünk azzal is, hogy nálad van kegyelem, van irgalom, van vigasztalás. És jöttünk a kérdéseinkkel. Olyan jó lenne, ha te választ tudnál adni arra, amire mi nem tudunk. Hogyha te bátorítani tudnál abban, amiben mi bátortalanok vagyunk. Jöjj, Jézus, szent lelked által légy közöttünk. Szólj hozzánk, és szólíts meg bennünket. Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretnek az első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott igeszakaszban van megírva, János evangéliuma 14. részében, a 6. versben így. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Azt gondolom, hogy a legtöbben jól ismerjük ezt az igét. János evangéliumának az egyik jellegzetessége, hogy több olyan mondás van benne, amelyben Jézus önmagáról vall. Görögül úgy kezdődnek ezek, ego eimi, vagyis magyarul én vagyok. És Jézus beszél arról, hogy ő a jó pásztor, hogy ő a feltámadás és az élet, ő az igazi szőlőtő, és most azt mondja, ő az út, az igazság és az élet, és hozzáteszi, senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Minden igen nagyon fontos, azonban ahhoz, hogy jól értsük, hogy valóban megértsük, nem elég csupán arra az igére figyelni, arra a mondatra, vagy két mondatra figyelni, amelyet most a 14. rész 6. verséből felolvastam. Minden mondatnak van szövegkörnyezete, és a szövegkörnyezet, a kontextus segít abban, hogy jobban megértsük a dolgokat. Biztos mi is találkoztunk már azzal, hogy bizonyos szövegekből, vagy beszédekből, hogyha egy-egy fél mondatot kiragadunk, azt hogy félre lehet magyarázni. Úgy, hogy ugyan azt mondta az illető, de valójában az ő mondásának a célja nem az volt, hogy azt értsék belőle, amit aztán értenek. Szóval nehogy így járjunk, először vizsgáljuk meg ezt az igét abban a kontextusban, abban az összefüggésben, abban a helyzetben, amiben elhangzott. Két rövid ilyen helyzetet látok, vagy két ilyen röviden magyarázható helyzetet ebben. Az egyik Jézus helyzete, nyilván a tanítványok viszonyában, a másik pedig, amikor ez elhangzik, a másik pedig az a pillanat, amelyben ez elhangzik, hogy a zsidóság körében mit is kell érteni, az akkori zsidóság körében Jézusnak ebből a mondásából. Jézusnak a helyzete. Ugye, talán már a kérdésből is kiderül, vagy abból a szövegrészből, amit felolvastam, hogy nem önmagában áll ez a kijelentés. Mint ahogy általában ezek az én vagyok kijelentések nem önmagában állnak, hanem egy-egy történetből, egy-egy helyzetből bontakoznak ki, mint gyönyörű tanítás. Ilyen például a samáriai asszony történetében, aki a kúthoz jön, hogy vizet hozzon a kútról, ott találkozik Jézussal, és Jézus kér tőle vizet. És akkor azt mondja Jézus, hogy ő az élő víz, ő tud élő vizet adni. És ebből a helyzetből bontakozik ki aztán az élő vízről, az életet, az örök életet adról, az örök életet adó vízről szóló tanítás. Itt is egy elmenetelről van szó. Olyan elmenetelről, amit a tanítványok nem értenek. Jézus arról beszél, itt már hosszan búcsúzkodik a tanítványaitól, hogy el fogja őket hagyni. Nem értik a tanítványok, hiszen Jézus ereje teljében van. Nem beteg, egészséges. Ugyan veszélyes a helyzete, többször is elhangzik a János evangéliumában, ne menjen oda, mert akkor ott esetleg problémái lesznek. Lázár feltámasztása történetnek a bevezetésében olvasunk arról, hogy a tanítványok megpróbálják lebeszélni. Judeában veszélyes hely van. Aztán vannak amikor olyan helyzetek, amikor azt halljuk, azt mondják a tanítványok, talán pont Péter az, aki ezt kijelenti, menjünk el és halljunk meg vele együtt. Vannak veszélyes helyzetek, de azért mégis, amiről Jézus beszél, azt nem szívesen hallják, nem akarják elfogadni. Azt mondja Jézus, hogy ő elmegy. Mit jelent ez az elmegy? Hová megy Jézus? Mit jelent az, hogy egy rövid ideig nem látják őt? Jézus végig arról beszél, hogy úgy kell hinniük, hogy akkor, amikor majd eljön a megpróbáltatás ideje, hogy amikor már tudjuk, hogy elfogják, hogy kivégzik, hogy eltemetik, akkor a tanítványok ne veszítsék el a hitüket. Akkor, amikor a látható dolgok már nem arról beszélnek, mint korábban. Mert ugye vannak a látható dolgok, amiket látnak. Ott van Jézus, ott van Péter, akinek beszáll a hajójába Jézus, miközben egész éjszaka semmit nem fogott, Péter azt mondja neki, evezd a mélyre, és vesd ki a hálódat. És megdöbbenve látja, hogy szakadoznak a hálók a sok haltól. És mi a válasza erre Péternek, amikor kijönnek? Uram, menj el tőlem, bűnös ember vagyok. Ebben a helyzetben, amikor felismerik Jézusnak a nagyságát, felismerik azt, hogy uralkodik a természetnek a törvényein, lecsendesíti a tengert, hogy tud a vízen járni, hogy meg tudja szaporítani az 5 kenyeret és a 2 halat, hogy 5000 ember jól tudjon lakni. Látják a szemükkel, még akkor is, hogyha újra és újra el kell nekik magyarázni, látják a szemükkel Jézusnak a hatalmát. Egyszer azonban mást kezdenek el látni. Azzal a szemmel, amivel eddig azt látták, hogy Jézus milyen nagyszerű tanításban részesíti az embereket, és azt látták, hogy egyedül Jézus szavára életek változnak meg, Zákeus története. Akkor, amikor Jézus átmegy Jerikón, ott van egy fővámszedő, akiről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy istenfélő életet élt. Egy olyan ember, akinek a anyagiak voltak az életének a középpontjában, ahogy kiderül majd később, kizsarolt az emberektől ezt-azt, olyan pénzt szedett be, ami nem illette meg, egyetlen dolog érdekelte, hogy hozzájusson ezekhez az anyagiakhoz. És akkor, amikor Jézus megszólítja, alacsony termető révén vadfügefára mászik, hogy lássa Jézus, mint látványosság, a te házadban kell megszállnom, megváltozik az élete. Pedig semmit nem csinál Jézus, nincsenek csodák, csak egyáltalán szóba áll ezzel az emberrel. És olyan erővel tud vele szóba állni, hogy megváltozik az élete. És mindezt látják a tanítványok. És hisznek benne. Kánai mennyegzőn látják, hogy a víz borrá változik, és hisznek benne. És hisznek abban, amit Jézus tesz. De könnyű hinni akkor, hogyha látják. Nem igaz, nem könnyű akkor se hinni. Akkor se könnyű hinni, hogyha az ember szemmel látja, hiszen tudjuk ám, hogy amikor az Úr Jézus itt volt ezen a világon, azt gondolhatnánk, hogy mindenki hitt benne. Dehogyis? Sokan csak vitatkoztak. Sokan csak a kifogásokat keresték. Pont úgy volt, mint most. Volt, aki hitt benne, volt, aki nem hitt benne. Voltak olyanok, akik elfordultak tőle, és voltak olyanok, akik felismerték Isten fiát Jézusban. Minden esetre most még a látást is elveszítik a tanítványok, és ezt Jézust előre tudja. Csak mit a látást? Jézust magát veszítik el a tanítványok. Magukra maradnak. És ebben a helyzetben mi lesz velük? Jézus aggódik értük. És milyen jó, kedves testvérek, hogy ez az aggodalom nem csak azokra a tanítványokra vonatkozik. Azt mondja Jézus, hogy nem csak azokért imádkozom értük, hanem azokért is, a tanítványokért, akik majd az ő szavukra hisznek benne. Vagyis azokért, akik itt vagyunk, akik a tanítványok szavára, az apostolok szavára, amit olvasunk a Szentírásban, hiszünk Jézus Krisztusban. Vannak ilyen nehéz helyzetek. Vannak ilyen nehéz helyzetek, amikor a szemünkkel nem látható a kegyelem. Vannak ilyen nehéz helyzetek, amikor nem azt látjuk, hogy Isten uralkodik, hanem azt látjuk, hogy az élet sodor bennünket, nagyok a kihívások, nem tudunk megkapaszkodni, nem tudunk eleget tenni, nem tudunk úgy élni, ahogyan mi szeretnénk. Vannak olyan helyzetek, amelyekben bizony nem látjuk azt, hogy Isten hordoz bennünket a tenyerén. Nem azt mondom, hogy nem hordoz, de nem látjuk. Nem látjuk, nem vesszük észre, nem tapasztaljuk. A mélységekben, a szomorúságban nem vesszük ezt észre. Milyen jó tudni azt, hogy Isten nem hagy magunkra, hogy Jézus előre gondol ezekre az időkre, hogy gondol az életünknek a nehézségeire és küzdelmeire. Így gondol a tanítványokéra is előre. Érdekes, Jézus nem arról beszél, hogy neki milyen szörnyű lesz, mert az lesz, hanem arról beszél, hogy a tanítványokkal mi lesz, hogy ők hogyan fogják ezt túlélni. Azt mondja, ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. De hát nem tudják. Tamás el is mondja, hogyan tudnám. Nem tudjuk, miről beszélsz. Nem tudjuk, hogy mi fog következni. De ha a tanítványok nem tudják, Jézus tudja. És talán érdemes megfontolni ezt. A tanítványok nem tudják, de Jézus tudja. Ő tudja, hogy miért mondja. Tudja, hogy mit akar ezzel üzenni nekik. Tudja, hogy mi fog történni. A tanítványoknak elég elhinni, hogy Jézus nem feledkezett meg róluk. Elég elhinni, hogy bármi történik az emberi látással, bárhogyan is látunk és bármit látunk, Istennek az igazsága nem változik meg. Ismerjük az igét, hitben járunk, nem látásban. Erre a hitre van szüksége a tanítványoknak is. Erre a hitre van szüksége akkor, amikor majd Jézust elveszítik. Ez az egyik helyzet. Jézus búcsúzik, Jézus felkészíti a tanítványokat, akik nem tudják, hogy mi fog történni, nem ismerik a holnapot, mint ahogy mi sem ismerjük, ahogyan a mi birtokunkban sincsen az, ami holnap-holnap után ezután lesz. De azt mondja Jézus, hogy az ő birtokában ott van. Ő tudja, számára fontosak leszünk akkor is. A másik helyzet, a másik környezet, szövegkörnyezet, amiben elhangzik, az maga a zsidóság. Megdöbbentő, amit Jézus mond, hogyha ebből a szögből nézzük, innen tekintjük. Azt mondja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Egészen új helyzet, nem arról van szó csupán, hogy van a választott nép, amelyik hisz a maga módján, amelyik megünnepli az ünnepeket, amely megemlékezik arról, ami eddig történt, hálát ad Istennek mindezért, megtartja a törvényt úgy, ahogy igyekszik megtartani, bemutatja az áldozatot, és nekik van lehetőségük arra, hogy az atya gyermekeiként éljenek, és a többieknek pedig, a bűnösöknek, vagy azoknak, akik nem a választott nép tagjai, azok majd Jézusért lehetnek az atya gyermekei. Ugye Jézus úgy tanítja imádkozni a tanítványokat, ahogy mi is szoktunk, Jézus nyomán, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Jézus mondja, hogy így imádkozzanak az ő követői. Azért mondjuk mi is így. Szóval nem arról beszél Jézus, hogy van ez az egyik út, de most megnyílt egy másik lehetőség is azoknak, akik kiestek ebből, azoknak, akik már nem tartoznak a választott nép tagjaihoz, talán a pogányok számára is, a görögök számára is megnyílik ez a lehetőség. Nem. Jézus azt mondja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Egy új szövetség kezdődik. Egy új szövetség kezdődik, amiben Isten gyermekévé, Krisztus által lehetünk. Egy új szövetség kezdődik, amelyben Jézus Krisztus áll a középpontban. Egy új korszak kezdődik, amelyben aki hisz, annak Krisztusban kell hinnie ahhoz, hogy Isten gyermeke legyen. Nincsen másik út. Nem elég csak az Ószövetséget hinni. Nem elég csak valamilyen Isten hittel rendelkezni az üdvösséghez. Krisztus hit kell hozzá. Ez a második olyan szövegkörnyezet, ami még megdöbbentőbbé teszi Jézusnak a kijelentését. Elgondolkodtam azon, hogy hát nem így van most is, kedves testvérek. Ugyan nem annyira szigorúan, mint az Ószövetség korában, hogy ott megszabott módon és rendszeresen és szabályok között gyakorolták a vallásukat ezek az emberek, de ma is nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ők hisznek. Mármint, hogy Istenben. Nem tudom, hogy ez most kisbetűs vagy nagybetűs Isten, de ők hisznek Istenben. Sokan meg is mondják bátran, hogy de nem úgy, ahogy az egyház. Nem tudják, hogy hogy hisz az egyház, ezt garantálom, de nem úgy, ahogy az egyház. Nem úgy, ahogy a papok tanít. Ők hisznek. Valakiben hisznek. Ez a nagy Isten hit, amivel sokan rendelkeznek, Istenben hisznek, hogy ő van. És hát ez körülbelül annyit jelent azért a legtöbbször, hogy ha nagy baj van, akkor milyen jó, hogy lehet valakihez kiáltani. És sokszor, mivel ez így van, és nem akarnak többet tudni róla, mert ha többet akarnának tudni róla, akkor kénytelenek lennének elismerni, hogy hinni nem csak úgy lehet, hogy ők alkotják meg az Istent, hanem hinni csak úgy lehet, hogy megismerik az Istent. Ez egy nagy különbség a kettő között, mert aki így hisz, az kitalálja. Hát honnan tudnám, milyen az Isten? Összeszedett itt-ott valamit, kitalálja. Alkot magának egy Istent. Létrehozza azt az Istent, akit ő úgy gondolja, hogy létezik. Akiben megéri hinni. Erre az Istenre az a jellemző, hogy nincsen semmilyen követelménye. Erre az Istenre az a jellemző, hogy mindig nekem ad igazat. Mindig úgy gondolja, hogy nekem van igazam. Erre az Istenre az a jellemző, nem mondja nekem, hogy bűnös vagyok, csak nagyon ritkán. És akkor is azt mondja, hogy nem annyira, mint a többiek. Erre az Istenre az a jellemző, amit kitalálnak, hogy bizony én rendben vagyok azért alapvetően. Nem kell semmit tennem. Mások a rosszabbak. Mások a hibásak. És hogyha valami nincsen rendben az életemben, az nem az én felelősségem, hanem másoké. Akkor másoknak kell megváltozni, a helyzetnek kell megváltozni, de nekem semmit nem kell tennem. Vagy csak nagyon keveset. Igazán nagyon keveset. Nincsen semmi kötelezettségem, nincsen semmi elvárása ennek az Istennek. Ez egy olyan Isten, akivel azt csinálok, amit akarok. Nem is Isten igazából. Mert valójában Jézus itt arra tanít, hogy csak egyetlen útja van annak, hogy ebben a világban Isten gyermekeiként éljünk, hogyha benne hiszünk. Hogyha benne nem hiszünk, akkor nem lehetünk Istennek a gyermekei. Hogy az összes többi lehetőség, az emberek által kitalált Isten, vagy a különböző vallások istenei nem vezetnek sehová. Egy kizárólagosságra hívja fel Jézus a figyelmet, csak is én általam. Senki mással nem lehet az Atyához menni. Sem modern gondolkodással, sem a tudomány által, sem azokkal a vallásokkal, vagy utakkal, amit az emberek olyan szívesen követnek. Sok mindent lehet velük kezdeni, meg lehet a lelki ismeretet nyugtatni, el lehet hitetni magunkkal, hogy mi rendben vagyunk, de üdvösséget kapni, Isten gyermekévé lenni úgy nem lehet. Egyedül csak Krisztus által. Mert mi a különbség a kettő között? A kettő között az a különbség alapvetően, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az tudja a maga helyzetét. Az tudja, hogy ő elesett. Az tudja, hogy ő rászorul a bűnbocsánatra. Az tudja, hogy bűnös. Az felismeri, hogy szüksége van a bűnbocsánatra. Az felismeri, hogy Jézus azért jött, azért halt meg, hogy megbocsássa a vétkeinket. Kedves testvérek, hogyha az Úr Jézusnak meg kellett halnia a kereszten értünk, akkor valami oka csak volt ennek. Nem egy olyan kicsi oka, nem egy olyan jelentéktelen helyzet, hanem valami nagyon is nagy probléma az életünkkel. Nem csak úgy általában a bűnökkel, hanem a mi életünkkel. A mi hitetlenségünkkel, és azzal, hogy mi nem ragaszkodtunk eléggé Istenhez. És hogyha így van, akkor meglátjuk azt, hogy nem csak bűnösök vagyunk, hanem azt is, hogy Isten megbocsátotta Jézus Krisztusban a mi vétkeinket. Megbocsátotta, és ezért bűnbocsánatot nyertünk. Vagyis innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy én mit gondolok Istenről, hanem hogy ő mit akar kezdeni az életemmel. Innentől kezdve már az a kérdés, hogy akarok-e, merek-e annyira hinni, hogy neki hálás életet akarok élni. Aki Krisztusban hisz, az azt jelenti, hogy ott választ kell adni. Ott nem én mondom meg az Istennek, hogy mit csináljon, hanem kutatom azt, hogy ő mit tart helyesnek. És én igyekszem abba az irányba élni, menni, amelyet ő helyesnek tart. Abba az irányba haladni az életemben, ahová ő vezet, amit ő mutat nekem. Ez a különbség a kettő között, a két út között. Az egyik Istenhez közelebb vezet, a másik pedig elhiteti velem, hogy nincs is szükségem az Istenre. Azt mondja Jézus, csak is általa. De hadd lássuk meg ebben azt is, ami az örömhír. Általa van út. Kizárólagosságnak mondtuk eddig, és írtuk le, de a legnagyobb hír, a legnagyobb öröm, hogy általa van út az Atyához. hogy Istennek a gyermekei lehetünk, mindannyian. Akkor is, hogyha nem vagyunk erre méltóak, sőt, egyikünk sem az. Akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek ezt megragadni, ő ragad meg bennünket. Isten gyermekei lehetünk, Jézus ezért jött, értünk egyen-egyenként a mi élethelyzeteinkért. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Arról van szó a beszélgetésben, hogy merre megy Jézus? Tudjátok az utat? Az út Jézus. Vagyis, hogyha valaki Istenhez akar menni, hogyha valaki az Urat akarja segítségül hívni, akkor azt Jézuson keresztül teheti meg. Hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor csak azért vagyunk Istennek a gyermekei, mert az Úr Jézusban hiszünk. Nélküle, őt kikerülve nem lehetünk hívők, és nem lehetünk azokká, akikké Isten szánt bennünket. Ő az út, és ez egyszerre az én számomra valami fajta olyan dolgot is jelent, amely nem egy állókép, hanem nagyon is egy mozgalmas dolog. Az úton járni kell. Hogyha el akarunk valahová jutni, akkor haladni kell. Az út azt jelenti, hogy valahová el lehet menni rajta. Természetesen, ugye az út mindig választást is jelent. Melyik utat válasszam? Merre menjek? Ez az út Istenhez vezet. Ez az út az Atyához vezet. De azt is jelenti, hogy az életünk mozgásban van. Nem arról szól, hogy megállunk, és minden valami fajta állóképpé válik. Hogy megismertük Istent, és innentől kezdve az életünkben minden ugyanúgy marad. Ha az úton kell járnunk, akkor fejlődnünk kell, akkor tanulnunk kell, akkor előre kell jutni. Valahová el kell érkeznünk, valahová meg kell érkeznünk. Haladnunk kell előre, növekednünk kell a kegyelemben. Nem maradhatunk ugyanott. Van valami ebben a képben az én számomra, amely arra késztet bennünket, Krisztus követőit, hogy haladjunk Krisztus után. Amikor arról beszélünk, hogy Jézust követjük, ez nem csak egy elmélet, hanem egyszerre azt is jelenti, hogy tenni kell valamit. Jobban kell ismerni, jobban kell ragaszkodni hozzá, jobban kell keresni az akaratát. Tenni kell valamit. Nem csak szemlélői vagyunk a hitbeli életnek, hanem járunk ezen az úton. Nem csak olyanok vagyunk, akik elmélkedünk, hanem olyanok vagyunk, akik többé akarunk lenni, és akik az életünknek a különböző helyzeteibe Isten akaratával akarunk megélni. Isten akaratában akarunk fejlődni. Út, amelyen járni kell, amelyen nem szabad megállni, és amely vezet valahová. A kereszténység nem egy olyan gondolat, amely nem vezet sehová. A kereszténység egy olyan gondolat, amelyben van érkezés és megérkezés. Istenhez érkezhetünk. Nem csak ebben a világban, hanem azon túl is. Nem csak elmehetünk ebből a világból, hanem megérkezhetünk az örök életbe, Istenhez. Nem csak mozgásban vagyunk, hanem valahová tartunk. Az igazság az valójában, hogy mindenki tart valahová. Valamilyen irányba halad. Az időt nem tudjuk megállítani. De hová? Közelebb Istenhez, egyre inkább az ő gyermekévé várni, egyre inkább az engedelmességben előre jutni, vagy másik irányba. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő az út, akkor azt mondja, hogy haladni kell. Azt mondja, ne álljunk meg. Nem csak, hogy sétáljunk, mozogjunk, hanem felé haladjunk. Ismerjük jobban. Szánjunk rá több időt, több energiát. Ő az út, amely elvezet valahová. Van megérkezés. A kereszténységnek a világképe egy cél van a végén. És a cél pedig, ami közeledik, az Jézusnak a visszatérése. Ezek a dolgok nem olyanok, amelyek örökké ugyanúgy maradnak. Üdv korszakok vannak, amelyben Isten munkálkodik. És hogyha mi felismerjük ezeket, Istennek a munkálkodását, akkor tudjuk, hogy mi a dolgoknak a vége. Akkor jól látjuk azt, amit látni kell, hogy Isten mindenek felett úr. Azt mondja, hogy Jézus ő maga az igazság. Az igazság nagyon érdekes dolog. Sokan hivatkoznak, mi magunk is az igazságra. Két dolog jut az igazságról eszembe. Az egyik az, amikor Jézus Pilátussal beszélget. és megkérdezi tőle, hogy király vagy te? Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És akkor Pilátusnak így elképzelem, elkerekedik a szeme, és azt kérdezi, mi az igazság? És ugye igazából ez a kérdést bárki feltehetné, de hát Pilátus a római jog képviselője. Pilátus annak az országnak a képviselője, amely olyan büszke arra, hogy ő tudja, igazságot tud tenni, meg jogszerűen, meg mindenféle. Azt kérdezi mindennek a tudója, a képviselője, mi az igazság? És ez nem is vár választ erre a kérdésre, körülbelül azt jelenti, hogy ó, hát ez olyan mesés, igazság, adjuk már. Szóval mi az igazság? Az én igazságom? A te igazságod? Kinek van igaza? Mindenkinek igaza van? Párhuzamos valóságok léteznek az igazságot tekintve? Itt nem egyszerűen csak arról az igazságról van szó, amelyet mi megélünk ebben a világban, hanem arról, hogy az igazság az, hogy az ember elfordult Istentől, az igazság az, hogy ezért méltó a büntetésre, mert Isten úgy szánt bennünket, hogy önként engedhetünk neki. Úgy szánt bennünket, hogy nem robotok vagyunk, akik végrehajtjuk a programot, hanem olyanok vagyunk, akik a magunk önszántából tehetjük azt, amit ő tart jónak. Nem rabszolgaként, hanem önszántunkból. De mivel nem ezt tette az ember, nem ezt teszi az ember, ezért volt szükség arra, hogy Isten megbocsásson Jézus Krisztusban. Az igazság, hogy Istennek volt terve az életünkkel, az igazság, hogy mi fellázadtunk, az igazság, hogy méltóak vagyunk a büntetésre, és az Isten igazsága szerint meg is kéne, hogy kapjuk. De az igazság az, hogy van kegyelem. Az igazság az, hogy akik hisznek benne, azok mégis a bűnök ellenére nyernek örök életet. Mi az igazság? Krisztusban van az igazság. És mindaz, ami vele szemben van, mindaz, ami ezt megkérdőjelezi, akár az én életemben, akár a környezetemben, akár máshol, az a hazugság. Az igazság Istennek a szava, az igazság Istennek az útmutatása. Hogyha Krisztust követjük, az igazságot követjük. Mindegy, mi látszik, mindegy, mit látunk a szemünkkel, mit fogunk fel az értelmünkkel. Csak egyetlen igazság van ezen a világon, és az az Isten igazsága, amely Krisztusban jelent meg. És ez az igazság a miénk. Most egy kicsit, hát lehet, hogy nehezebb dolgot is mondok, ez az igazság a miénk, erről szeretnék beszélni, ez az igazság a miénk, mert Krisztus áldozata által a miénk lett az igazság. Noha bűnösök vagyunk, Isten igazként tekint ránk. Így lehetünk igazak, Isten előtt. Így lehet a miénk az igazság. És azt mondja, hogy ő az élet. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor azt mondja, hogy ő az élet, miközben éppen halni készül, miközben éppen arra készül, hogy elfogják, azt mondja, hogy ő az élet. Isten szerint az élet az, amelyet vele élünk. Isten szerint az az élet, amelyben ő van az első helyen. Isten szerint az élet, akár ebben a világban élünk, akár egykor majd vele, csak úgy lehetséges, hogyha vele éljük. Persze, ezt sokan nem hiszik el, és senki sem hiszi el, csak az, aki megismerte ezt az életet. Aki megismerte ezt az életet, az tudja, hogy mennyivel több. Aki elfogadta ezt az életet, az tudja, hogy ez az Isten szerinti, az ő akarata szerinti élet. Az az élet, amelyet Isten nekünk szánt. Itt, a földön, és azt követően is. Ő az élet, Jézus már ebben a világban is, és ő az örök élet is. És azt mondja nekünk, hogy ha ezen az úton járunk, miénk lesz ez az igazság. És már most nekünk adja ezt az életet. Így tanít bennünket, így hív, és ajándékoz meg Isten úttal, igazsággal és élettel. És mindezt ingyen adja, kegyelméből, szeretetéből, mint egy felkinálja az ő döntését, ami számunkra. És várja, hogy az életet válasszuk. Ebben a világban, és egyszerre az örök életet. Várja, hogy őt válasszuk, és őt kövessük, és megadja nekünk ezt a lehetőséget, mert nincsen másik út, és nincsen másik lehetőség. De Isten erre elhívott bennünket. Kedves testvérek, ha útról van szó, és megérkezésről, akkor el kell indulni, akkor menni kell, akkor haladni kell. Tegyük meg ezeket a lépéseket Isten felé, mert ő kinyitotta az ajtaját, mehetünk hozzá, és vár bennünket, mindannyiunkat. Amen. 474. dicséret éneklésével feleljünk Isten megszólítására, Istennel járni, lakozni. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi kéréseinket, hálaadásunkat csendes imádságban Isten elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által eljöttünk hozzád, hogy téged tiszteljünk, és téged dicsőítsünk, és eljöttünk a kéréseinkkel, helyzeteinkkel, életünknek küzdelmeivel, és reménységeivel együtt. Eljöttünk, hogy tőled kérjük a jelenlétedet és a kegyelmedet. Kérjük az útmutatásodat és az áldásodat. És Úrunk, te emlékeztettél bennünket arra, hogy a tieid vagyunk. Emlékeztettél bennünket arra, hogy követhetünk téged, hogy van egyetlen lehetőség, amelyre szükségünk van. Egyetlen lehetőség, a benned való hit, és a te követésed, és a te akaratod teljesítése. Te vagy az egyetlen lehetőség, Úr Jézus, ami számunkra. Köszönjük, hogy ez megadatott, köszönjük, hogy a tieid lehetünk, és hálásak vagyunk, amiért csodálatos módon ránk találtál. Megtaláltál bennünket, hogy ne elveszettek legyünk, hanem olyanok, akiket megérintettél. Urunk, nem tudjuk, hogy hogyan történt, nem tudjuk, hogy hoztál felőlünk döntést, hogy ott legyünk, és akkor, amikor te jónak láttad, hogy pont úgy szóltál hozzánk, hogy megérintette a szívünket. Köszönjük mindazt, amit cselekedtél. Köszönjük az embereket, akik rólad beszéltek, akik bizonyságot tettek te rólad. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, és hozzád ragaszkodtak. Köszönjük az igét, amely olyan sokszor hangzott, és köszönjük az imádságokat. És köszönjük, Urunk, hogy nem múlt el nyomtalanul az életünkben, hanem a te néped tagjaival fogadtál bennünket. Adj nekünk erőt, hogy tudjunk e szerint is élni, hogy a lehetőséget ki tudjuk használni, és ne elszalasszuk, hogy téged kövessünk, hogy ebben az igazságban megálljunk, és hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük neked. Ma is emlékeztettél erre a kiváltságra, gyermekeid vagyunk, mert te így döntöttél. Segíts, hogy mi is döntsünk most és újra, hogy igen, téged akarunk, igen, hozzád akarunk ragaszkodni. Döntsünk minden csábítással és bűnnel szemben a te akaratod szerint való életre. Döntsünk, hogy ezen az úton járunk, és nem állunk meg, Urunk, kérünk, adj nekünk ehhez bátorságot, adj elég hitet, adj reménységet, add a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a kéréseinket, és mindazt, ami a szívünket nyomja. Így imádkozunk gyászoló családért, aki emlékezik az édesanyára, nagymamára, emlékezik arra, aki nagyon fontos szerepet töltött be az életükben. Imádkozunk minden gyászolóért, és imádkozunk, Urunk Istenünk, mindenkiért, aki nehéz helyzetben van, akinek most kell döntéseket hoznia, aki ragaszkodik hozzád, aki megérintett a te igéd. Urunk, imádkozunk, hogy szerinted tudjunk dönteni, ne a magunk indulata szerint. Szóljunk és cselekedjünk és döntsünk, hanem kegyelmed és irgalmad szerint. Úgy, ahogyan te mutatod, ahogyan te tanítod, hogy ilyenek lehessünk. Urunk Istenünk, imádkozunk a betegeinkért, te légy az ő gyógyítójuk és segítőjük. Imádkozunk azokért, akiknek nincsen békesség az életében, akiknek szüksége van arra, hogy te rendezd el a kapcsolataikat, a reménységüket, te legyél az, aki a békességnek a szerzője vagy. És imádkozunk a reménységért. Urunk, néha olyan reménytelenek tudunk lenni, olyan elesettek, olyan magunkra hagyatottak. Légy segítségül, hogy te benned bízhatunk, és hogy a te kegyelmeddel mássá lehet az életünk. Imádkozunk azokért, akik téged segítségül hívnak, Urunk, gyülekezetünk tagjaiért, imádkozunk a gyermekekért és a felnőttekért, kérünk, hadd szóljon a te igéd, az üdvösségnek az igéje mi hozzánk minden időben. Urunk, hálát adunk, hogy az elmúlt héten haza jöhettünk épségben a kirándulásról, és hogy minden rendben történt. Köszönjük neked, hogy senki nem sérült meg, hogy mindenki egyben érkezhetett. Köszönjük az élményeket, köszönjük az együttlétnek az örömét, köszönjük az te igédnek a világosságát, amelyel hordoztál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy szép emlékeket adtál nekünk ezen a három napon is, a gyülekezet tagjainak és mindazoknak, akik részt vettek ezen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor a Rákos Csabai gyülekezetért, református közösségért imádkozunk, áld meg az ottani szolgálatokat, lelkipásztorokat, presbitereket, szolgálókat, az ottani iskolában és az óvodában tanítókat, és az oda járókat. Kegyelmeddel hordozd őket, hogy tudjanak jó bizonyságot tenni te rólad. Így kérünk, hogy kísérj el bennünket, nem csak a mai napon, hanem az elkövetkező időkben is. Légy segítségül, adj bölcsességet egyházunk, népünk, országunk vezetőinek, és mindazoknak, akiknek a döntésétől függ az életünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is mondjuk el azt az imádságot, amire az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk egy kicsit más lesz, mint ami ki van írva. Volt egy kis bizonytalanság. 469. 469. Tehát 4-es 169. Jézus nyájas és szelid. Úgy éreztem, hogy ez illik ehhez az igéhez, amit olvastunk. Ennek öt verse van. Öt verse van, így van. Jézus nyájas és szelid. Kezdjük az éneket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.